Már egy ideje tudok erről a subredditről, de soha nem jutottam el addig, hogy elmeséljem a saját történetemet. Amiről persze sosem gondoltam volna, hogy egyszer lesz ilyenem. Mivel hosszú, nem pocsékolom az időt hosszú bevezetőre. Annyit kell tudnod, hogy ez az eset a főiskola utolsó évében történt, és már nem a kollégiumban laktam. Egy kis lakást béreltem, ahol volt két lakótársam is. Natalie és Katie. Minden esetre Katie aznap nem volt otthon, házi feladatot csinált az egyik iskolai épületben, én pedig hajnali 3-kor felébredtem, amikor hallottam, hogy kopogtatnak a földszinti ajtón. A késői időpontot tekintve furcsának tartottam. De arra gondoltam, hogy valaki csak elnézte az ajtót, és majd rájön, majd elmegy. A kopogtatás azonban nem szűnt meg, és jó pár percig feküdtem az ágyban, és azt gondoltam, mindjárt elmegy. Biztosan. Amint az várható volt, kezdtem összezavarodni, majd kissé megrémültem ennek a személynek a kitartásától. Aztán a kopogás dörömbölissé változott, és nem tudtam tovább figyelmen kívül hagyni. Őszintén szólva valószínűleg azonnal hívnom kellett volna a rendőrséget. De éjszaka közepe volt is, egyszerűen összezavarodtam. Így felmentem a lépcső tetejére, és megláttam, ahogy Natalie az ajtó közelében áll, és azt bámulja. Tanácstalan pillantást váltottunk.
Mi a fene? Ki lehet az? Hajnali 3 van, ez furcsa.
Natalie felkiáltott, és megkérdezte, hogy ki ő és mit akar. Katie barátai vagyunk, mondta a hang a másik végén, ami férfias volt, és nagyjából egyidős lehetett a hanghoz tartozó srác velünk. Pontosabban a barátja haverjai. Hallottuk, hogy kicsit maga alatt van Katie. Azért jöttünk, hogy felvidítsuk. Továbbra is furcsa volt, és elég valószerűtlen történet, hiszen ismétlem, hajnali 3-ra járt az idő. De szerencsére Katie nem is volt otthon, így mindketten mondtuk, hogy Katie nincs itthon. Ha azért jöttek, hogy meglátogassák Katie-t, ő nincs itt, úgyhogy hagyjanak békén minket, hadd aludjunk. Csak nyisd ki az ajtót! Tudom, ha korábban nem hívtam a rendőrséget, most biztosan meg kellett volna tennem. Furcsa volt azonban. Aznap este jöttem rá, miért csinálnak az emberek hülyeségeket a horrorfilmekben. Nem csak hogy felébresztettek a semmiből az éjszaka közepén, de szürreális érzés is volt ilyen helyzetben lenni. Ilyenkor nem is merül fel benned annak a gondolata, hogy esetleg veszélyben lehetsz. Ilyen csak a horrorfilmekben és a valódi bűnügyi dokumentumfilmekben történik, és a megkérdőjelezhető hátborzongató online történetekben. Ilyen soha nem történne meg velem. Én csak egy átlagos hétköznapi unalmas ember vagyok. Nem kell hívnom a rendőrséget. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan tisztázódik a helyzet, és minden rendben lesz. Szóval igen, Natalie és én ezt tettük. Nem hívtuk a rendőrséget, helyette vitatkozni kezdtünk velük. Megint elmondtuk nekik, hogy Katie nincs itt, ezáltal okuk sincs maradniuk. Végül Natalie megkérdezte, hogy hívják őket. A találkozás során két különálló hangot hallottunk, de csak az egyik mondta meg a nevét, és anélkül küldtem SMS-t Katie-nek, hogy megkérdezhettem volna, van-e ilyen nevű barátja, vagy egyáltalán ismerőse. Aztán kaptunk egy nevet, és ezt is elküldtem Katie-nek. Pár perc múlva, mi alatt még mindig vitatkoztunk az idegenekkel, Katie így válaszolt. Igen, ismerek, de nem hiszem, hogy tudja, hol lakom. Bárki is volt az ajtó előtt, ismerte Katie-t. Legalábbis annyira, hogy tudja, Katie kivel szokott lógni, és ki a barátja. Mondtam Katie-nek, hogy maradjon ott, ahol van, és haza ne jöjjön, amíg nem oldódik meg ez a helyzet, és derül ki, mégis mi a fene történik itt. Végül azt mondtuk a srácoknak, hogy ha nem mennek el, akkor hívjuk a rendőrséget. Ne hívd a rendőrséget, ne hívd a rendőrséget, jó? Ha valami rosszat akartunk volna csinálni már, megtettük volna, nem igaz? Hát ez a mondat nem volt valami túlságosan bizalomgerjesztő. Csak nyisd ki az ajtót, jó? A velük való érvelési kísérletek alapvetően abból fakadtak, hogy újra és újra csak azt mondták nekünk. Csak nyisd ki az ajtót, míg végül meguntuk és valóban kihívtuk a rendőrséget. Elrejtőztünk Natalie szobájában, mert ekkora már rohadtul féltünk. Tárcsáztuk a 911-et és elmagyaráztuk, hogy mi történik. Szerencsénkre a közelben volt egy rendőrőrs, így nem kellett sokáig várnunk, míg megérkeztek. Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy visszamentem a nappaliba, és kiabáltam, hogy hívtuk a zsarukat. De ellentétben azzal, amit gondolnátok, úgy tűnt, ez egyáltalán nem ijesztette meg őket. Csak enyhén idegesnek tűntek, és folyamatosan veszekedtek. A mai napig csak feltételezni tudom, hogy egyszerűen nem hittek nekünk, vagy valami ilyesmi. Aztán hallottuk, hogy kinyílik a szomszédház ajtaja, és egy nagyon feldühödött férfi hang. Ha nem takarodtok el azonnal, én hívom a rendőrséget. Bármilyen okból is, ez volt az, ami elijesztette őket. Végre elhúzták a csíkot. Hamarosan megérkezett a rendőrség, és elmeséltük nekik az egész történetet. Natalie elárulta, hogy néhányszor óvatosan kinézett az ajtóhoz közeli ablakredőnyén, és megjegyezte, hogy két srác volt, de közülük mindig csak az egyik volt az ajtóban. Hol az egyik, hol a másik állt az ajtóban, míg a másik addig a ház előtt parkoló autó vezetőülésén ült. Feltételezhetően menekülés céljából. Szóval igen, ez nem volt túl megnyugtató. Natalie szerint nem is látszottak részegnek, és határozottan nem úgy viselkedtek, mintha részegek lettek volna. A rendőrök nem sokat tehettek azon kívül, hogy egy kicsit körülnéztek a környéken, de azt mondták, hogy ha újra megjelennek az idegenek, azonnal telefonáljunk, ahelyett, hogy foglalkoznák vagy vitába szállnánk velük. Miután megbizonyosodtak arról, hogy minden rendben van, és megnyugtattak minket, elmentek. Végül felhívtuk Katie-t, és elmondtuk neki, hogy a rendkívül különös eseményeknek vége. A hívatlan látogatók eltűntek. Katie hazaért, és érthető módon ő is meg volt rémülve. Leültünk, és megkérdeztük, ki tudhatta, hogy hol lakik. Valóban ismert hasonló nevű srácokat, de az elmondásunk alapján erős kétségei voltak afelől, hogy konkrétan őket is ismerte volna. Ami még ijesztőbb, hogy nem csak Katie nevét tudták, de azt állították, hogy ismerik a barátját is. Pedig ő nem is abban az államban él, ahová iskolába jártunk. Katie fel alá járkált és esküdözött, hogy nem ismer senkit, aki bántani akarta volna. Ekkor már hajnali 5 óra körül járt az idő. Szóval nem is állt szándékomban aludni, hiszen aznap reggel egy műhelybe mentem. Sok osztálytársamnak elmeséltem a történetet, és őket is megrémítette. Natalie-val egész nap minden váratlan zajra összerezzentünk, minden árnyékra, minden véletlenszerű mozdulatra. Még másnap is rendkívül nehezen tudtunk elaludni. Attól féltünk, hogy újra kopogtatni fognak az ajtón. Szerencsére nem jöttek vissza. Soha. Soha, de soha nem fogom megtudni, mit akartak aznap este. Vajon azt hitték, hogy elbújtattuk Katie-t? Vagy Katie titokban kétes alakokkal tartotta a kapcsolatot? Bántani akarták őt? Ha igen, lehet, hogy nem adták fel soha és azóta is keresik. Vagy mindez csak ürügy volt, hogy bejussanak fiatal nők lakásába? El akartak rabolni minket? Bántani akartak? Kirabolni? Ki tudja? Igyekszem kiverni a fejemből az egészet, de bárcsak tudnám, hogy az életem veszélyben volt azon az éjszakán vagy sem. De az az érzésem, hogy igen. Elvégre nem viseltek maszkot. Így ha erőszakos bűncselekményt akartak elkövetni, meg kellett volna válniuk a szemtanúktól. 20 éves voltam, egyedül éltem egy bérház földszintjén. A nappali ablakai az épülethez tartozó kis parkolóra néztek, ami nem volt zárva. Szinte minden este fent maradtam, tévét néztem vagy játszottam. Tél volt, amikor beköltöztem, így éjszaka lehúztam a rólót, hogy távol tartsam a hideg levegőt. Jött a nyár, és nem volt klíma a lakásban. Így éjszakánként kinyitottam az ablakokat, és felhúztam a redőnyöket, hogy beengedjem a hűvös levegőt. Egyik este a kanapén feküdtem, és tévét néztem, amikor az az érzésem támadt, hogy figyelnek. Az ablak felé fordultam, és megállt bennem az ütő. Egy férfit pillantottam meg. A kezét és arcát az üveghez szorította. Mindössze körülbelül 1 méternyire onnan, ahol feküdtem, is engem figyelt. Vérfagyasztó sikolyt hallottam, ő pedig még csak meg sem rezzent. Rémülten felpattantam, felkaptam a telefont és sikoltoztam, hogy hívom a zsarukat. Még mindig csak ott állt, teljesen mozdulatlanul, üveges tekintettel, még csak nem is pislogott. Továbbra is csak bámult. Ekkor kiabáltam, hogy szólok a szomszédnak, és elindultam az ajtóhoz. Ekkor eltűnt. Bezártam az ablakot, és egész éjszaka ébren maradtam. Az akkori barátom átjött, és ott maradt egy teljes hétig. Ügyelt arra, hogy fel legyenek húzva a redőnyök, és leült a kanapé szélére az ablakhoz a legközelebb, hogy tudassa az esetleges leskelődővel, hogy nem vagyok mindig egyedül. A kukkoló nem bukkant fel újra. Így végül megnyugodtam, és azt hittem, hogy ez egy elszigetelt eset, amikor néhány fickó kóborolt a parkolóban. akik valószínűleg kocsikat próbáltak meg feltörni. Megpróbáltam elfelejteni a történteket. Talán 3 hét telt el, amikor későn értem haza és leparkoltam a ház előtt. Átöltöztem, magamhoz vettem egy kis harapnivalót, majd a nappaliba indultam játszani. Elkezdtem felhúzni a redőnyöket, hogy kinyissam az ablakokat, hogy némi hűvös levegő jöjjön be. És ekkor a kukkoló ott állt. Az arcát az ablaknak nyomta. Amikor leparkoltam, nem volt a parkolóban, mivel közvetlenül az ablakon mellett parkoltam le. Csak feltételezhetem, hogy az épület sarka mögött várt, nézte, ahogy hazajövök. Ezúttal fogtam a telefont és azonnal hívtam a rendőrséget. Remegtem, sírtam, teljesen kiborultam. A kukkoló eltűnt. Kijöttek a rendőrök, akik azt mondták, hogy valaki járőrözni fog a ház körül, amikor csak tehetik. A barátom is azonnal átjött, és azt mondta, velem is marad, amíg nem találok egy másik lakást, ahova el tudok költözni. Újabb 3-4 héttel később a barátomnak el kellett menni a városból néhány napra. Ezért úgy döntöttem, hogy a barátomnál szállok meg, mert biztosan nem leszek ott egyedül. A 3. nap végre hazaért, és ekkor mondtam neki, hogy hazaszaladnék néhány dologért, amit ott felejtettem. Nyilvánvaló okokból velem jött, és délután mentünk, nem sötétedés után. Úgy döntöttünk, hogy elidőzzünk egy kicsit, és együtt játszunk. Úgyis nappal van, és kint nyüzsögnek az emberek. Továbbra sem volt légkondim, ezért tétován felhúztam a rólót, hogy friss levegőhöz jussunk. Féltem megtenni. Aztán nevettem magamban, mert megtettem, és persze nem volt ott senki. Kinyitottam az ablakot, és láttam 2 nagy vágott lyukat az üvegen. Közvetlenül az ablak kilincs fölött. 2 napja biztosan nem voltak ott. Belém hűlt a vérem. A kukkoló tudta, hogy a barátom elment. Figyelte, és látta, hogy az autója eltűnt. Ott hagytam az autómat, amikor a barátom felvett, és mindig égve hagytuk a lámpát a nappaliban, hogy a kukkoló azt higgye, hogy ébren vagyunk. Tehát meglátta az autómat, azt hitte, hogy otthon vagyok, látta, hogy világos van, mégis lyukat vágott az ablakon, hogy betörjen. Fogalmam sincs, hogy végül tényleg betörte, de látva ezt a merészséget, megrémített. Ki tudja, mióta figyelt engem, és ez idő alatt teljesen kiismerte a viselkedésem és a napi rutinomat is. Idővel pedig egyre merészebb lett. Néha még mindig megborzongok, amikor megemelem a redőnyt is, sokáig tartott, hogy napirendre térjek-e fölött. Már nem vagyok fiatal, és ez hosszú évekkel ezelőtt történt. Az 1990-es évek közepén erdélyi tűzoltóként dolgoztam, miközben a hadsereg tartalékos katonája voltam. Felderítőként dolgoztam. Alapvetően egy óriási tűztoronyban állomásoztam, egy nemzeti park kellős közepén. A munkám olyan volt, ami ennek hangzik. Távcsövet használtam, és figyeltem a tüzet, a füstöt, és a tűz egyéb árulkodó jeleit. A legközelebbi társam vagy 6-8 kilométerre volt tőlem. A napjaim abból álltak, hogy dolgoztam a műszakomban, hosszú sétákat tettem a tűztorony körül, miközben kerestem azokat, akik esetleg illegálisan tüzet gyújtottak, és őrködtem a vadvilág felett is, vigyázva, hogy ne tegyem ki magam egy-egy medve vagy farkas támadásának. Akkoriban a műszakunk 1 hét volt, majd 1 hét szabadság követte ezt. Így hát a tornyokban aludtunk, ott főztünk, ott éltük az életünket. Voltak a közelben vécék és zuhanyzók. Egyik nap rábukkantam egy illegális medve csapdára. Több ranger barátom is volt, és biztosítottam a csapdát, majd felvettem, hogy elvigyem az egyik terepjáró állomásra, ahová amúgy is ennivalóért indultam a jippel. Az orvadászat illegális, és természetesen ez alól a park sem kivétel, és már akkor is hatalmas pénzbírságot kaptak az ilyesfajta tevékenységet végző gazfickók, sőt, néhányan még börtönbüntetést is. De ez nem rettentette el a legtöbbjüket. Jó pénz volt benne bizonyára, ezért próbálkoztak újra és újra. Puskalövéseket hallottam, és visszaindultam a tűztorony felé. Volt egy puskánk a toronyban, vészhelyzet esetére. Néhány hónappal ezelőtt egy megfigyelő társamat halálra marcangolt egy grizzly, így mindegyik tornyot felszerelték egy puskával. Körülnéztem a távcsövemmel, de nem láttam semmi különöset. Rádióztam a munkatársamnak, Bennek. Ő egy idősebb srác volt a szomszédos toronyban, de azt mondta, ő ma még nem hallott semmit, viszont ő maga is rábukkant néhány medve csapdára. Aznap este egy frankó vacsora, babi spiritós után éppen a leendő feleségemnek írtam, amikor meghallottam egy teherautó dübörgését. Arra gondoltam, biztosan benne az. Időnként letért felém, kinyitottunk egy üdítőt és beszélgettünk egy kicsit. Ehelyett azonban négy férfit láttam kiszállni a teherautóból, és az egyik körülnézett, nekidőlt a teherautónak, míg a másik három csapdákat fogott és elkezdte azokat felállítani. Felkaptam a puskát és a lámpámat, majd elindultam lefelé a létrán. Még csak 21 éves voltam, földműves fia egy vidéki virginiai mezőgazdasági városból. Naív voltam. Azonnal hívnom kellett volna az erdőőröket, de ehelyett úgy gondoltam, hogy jobb belátásra tudok téríteni négy veszélyes embert egymagam. Alig érkeztem egy "Hé, mit csinálsz?" kiejteni a számon, durván ellöktek. A lámpám leesett, és hallottam, hogy recsent egyet, majd kialudt a fénye. A puskát elrúgták tőlem, és éreztem, hogy a levegő beszorult a bordáim alá, amikor hasba rúgtak. Alig kaptam levegőt, amikor két férfi megragadott, és előre lökött az erdőbe. Úgy tűnt, mérföldeket gyalogoltunk, de a valóságban valószínűleg csak egyet. Viszont észrevettem, hogy nincs hang. Az erdőben ritkán van csend, sőt soha. Az erdő maga a hangok kakofóniája, még éjszaka is. Baglyok, farkasok, tücskök, de ezen az éjszakán semmi. Hirtelen a térdemre lögtek, és éreztem, hogy kicsordulnak a forró könnyeim. A szüleimre, a kisrugomra, a bátyámra és a menyasszonyomra gondoltam, akik Virginiában voltak. Hallottam a pisztoly kattanását, ahogy kibiztosítják. Becsuktam a szemem és imádkoztam. De ekkor hirtelen felmordult az éjszaka. Szirínák hangja volt, az erdei őrök hangja, és mögöttük a pikápjában Ben, aki megpróbált rám rádiózni, hogy hallotta az autó motorját és a tornyomhoz ért, amikor nem válaszoltam. Az orvadászokat letartóztatták, Ben visszavitt a toronyba, én még mindig remegtem. Nem haragudott rám, amiért nem követtem az ilyen esetre érvényes protokollt, csak annyit mondott, ez meleg volt, te gyerek. Hónapokkal később otthagytam a helyet, hogy az otthonomhoz közelebb vállaljak munkát, de ezután az eset után soha többé nem futottam össze orvadászokkal. Bennel egy jó ideig tartottam a kapcsolatot, küldtem neki esküvői meghívót, majd egy fotót az elsőszülött fiamról 1997-ben. Azonban, ahogy az lenni szokott, elvesztettük egymás nyomát is, néhány éve rákerestem a Google-on. Ő körülbelül 75 éves lett volna. Igen, csak lett volna. Néhány évvel ezelőtt elhunyt. Nem tudom, mi lett azokkal az orvadászokkal, de azt igen, hogy soha többé nem akarok velük találkozni. A párommal nemrég vettük meg az első közös házunkat. Az aukció utolsó napján az ingatlanos azt mondta, hogy az eladó nem adta át neki a ház kulcsait. Arra a kérdésre, hogy mikor kaphatjuk meg akkor a kulcsokat, az ingatlanos azt mondta, hogy az eladó éjszakás műszakban dolgozik, így legfeljebb este 9-10-ig tudunk érte menni. Nem volt ínyemre, hogy még mi szaladgáljunk a kulcsokért és alkalmazkodjunk. Miért nem adta át a kulcsokat már az ingatlanosnak? Így abban maradtunk az ingatlanos felajánlásával, hogy majd ő lecserélteti a bejárati ajtót, valamint a saját jutalékából finanszírozza az új garázskaput is. Ezt az opciót elfogadtuk. Délután már a kezünkben is voltak a kulcsok. Végül kulcsra zártuk a házat. Az áram és a gázszolgáltató másnap jött bekapcsolni a közműveket. A ház pedig alapos takarításra szorult, mert már jó ideje állt lakatlanul, és a ház állapotából ítélve nem is lehetett túlságosan kitakarítva, amikor az előző tulaj kiköltözött. Először hadd mondjak néhány szót a ház elrendezéséről. Ahogy belépsz a bejárati ajtón, a nappaliba jutsz, onnan balra pedig a konyhába. Szép, nyitott elrendezés. A konyha egy része az alaksorba vezető lépcső miatt rejtve van a bejárati ajtóból szemlélve, így nem látott például a sütőt vagy a hűtőt. Ez az egyik legbiztonságosabb környék a városban. A bejárati ajtót kellett használnom, hogy bevigyem a dolgokat. Szóval nem törődtem azzal, hogy bezárjam. Oké, haladjunk tovább a történettel. Mivel nem volt áram, úgy döntöttem, hogy a hűtő tisztításával kezdem. Bekapcsoltam egy True Crime podcastet, és nekiálltam a munkának. A hűtő ajtaja tárva nyitva volt, én pedig tettem a dolgomat, amikor egy árnyék jelent meg mögöttem. Tudtam, hogy a párom nem lehet, mert ő még tanít. Megfordultam, és egy fekete kapucnis pulcsit és fekete sortot viselő férfit láttam, aki azt állította, hogy csak ide akar adni egy garázs ajtónyitót. Ledobta a nyitót a konyha szigetre. Valószínűleg őt is ugyanúgy megijesztettem, mint ő engem, mert nem szólt többet és egyszerűen kirohant az ajtón. Beletelt egy kis időbe, míg újra összeszedtem magam és felhívtam a páromat, remélve, hogy szünetem van és elmondhatom neki, mi történt. Ezzel kapcsolatban SMS-t is küldtem az ingatlanosunknak. Nagyon furcsa találkozás volt ez. Arra gondoltam, hogy lehet csak nem hallottam a kopogást, igen, biztosan. De később rájöttem, hogy nem kopogott. Biztos voltam benne, mégpedig azért, mert egy órával később egy másik férfi kopogtatott az ajtón, és elmagyarázta, hogy azért jött, mert át szeretné adni a bejárati ajtókulcsait. Csengetni is próbált, de aztán inkább kopogott, mivel nem hallott semmit, és az ajtót sem nyitották ki. Hát persze, hogy nem, mivel nem volt áram. Megkérdeztem a garázs ajtónyitóról is, azt mondta, hogy fogalma sincs róla, hol van. De hetekkel azelőtt, hogy elköltözött volna, eltűnt. Fontolgattam, de végül nem beszéltem neki a fekete kapucnis pulcsit viselő fickóról. Még nem költöztünk be, mert még tartanak a kisebb-nagyobb felújítási munkálatok. De azóta is félek egyedül lenni, és mindig bezárom az ajtót. Továbbá az is biztos, hogy soha többé nem hallgatok True Crime vagy Horror Podcastet, ha egyedül vagyok a házban. Csinos és viszonylag okos 15 éves lány voltam. Jó gyerek, aki a nehéz gyerekkor ellenére is jól teljesített az iskolában. Nyáron egy vidám parkban dolgoztam teljes munkaidőben. A környék, ahol éltem, egyhangú volt is, nem is túl jó környék. De miután nem nagyon vigyáztak rám, megtanultam megvédeni magam. Apám épp a városon kívül volt, anyám pedig már rég kimaradt a képből. A 3 évvel idősebb nővérem és én kettesben maradtunk az otthonunkban. Este 11-kor végeztem a munkával, amikor a park bezárt, és egyedül sétáltam haza, mint általában. Nem volt messze, talán 10 perc. Hazaértem, de a nővérem még nem volt otthon. Én lefekvéshez készülődtem, felvettem a pizsamám és bebújtam az ágyba. Kezdtem elaludni, de valami zajt hallottam. Nem tudtam, mi az, de nem tűnt szokásos zajnak. A hálószobám a második emeleten volt, ahová lépcső vezetett fel. A zaj után nem hallottam semmit. Nem nyomoztam, nem foglalkoztam vele. Elkezdtem visszaaludni, amikor tétova lépteket hallottam a lépcső felől. Azonnal felébredtem, de az jutott eszembe, hogy biztosan csak a nővérem jött haza, és ő jön felfelé a lépcsőn, hiszen a szobája az első emeleten volt. – Te vagy az, Wendy? – kiabáltam, de nem kaptam választ. – Hé, Wendy! Továbbra sem kaptam választ, de a lépéseket még mindig hallottam. Megkövültem. De a mai napig nem értem néhány reakciómat aznap estéről. Így igazából nem tudom megmagyarázni őket. Kikeltem az ágyból, teljesen kinyitottam a résnyire nyitott ajtót, és kimentem a lépcsőhöz. A tetején álltam meg. Alattam, körülbelül félúton a lépcsőn felfelé egy férfi volt, akit még soha életemben nem láttam ezelőtt. 20-as éveinek elején járhatott, úgy 180 centi magas lehetett, legalábbis az én 170 centis magasságomhoz viszonyítva. Alkatra sem volt az a nagy darab vállas férfi. Sűrű, göndör szőke haja volt. Ki vagy te? És mit akarsz? Kérdeztem. Hol van Wendy? Anyám pedig megmondta, hogy ne szűrjem össze a levet ilyen nőkkel. Hol van? Kérdezte újra. A modorából és a vad tekintetéből úgy tűnt, mintha belett volna drogozva. Valószínűleg a parkból hazafelé tartva követett. Hirtelen nagyon dühös lettem, nem csak megijedtem, ezért üvölteni kezdtem vele, hogy tűnjön innen, mert azonnal felhívom apámat és Wendyt is. Meglepetésemre meg is fordult. Lerohant a lépcsőn, és nem láttam, hova ment utána. Fogalmam sincs, hogyan jutott be, de nagyon megijesztett. Végül is egy furcsán viselkedő férfi volt, aki gyakorlatilag betört a házomba. Nem tudhatta, mi volt a szándéka, és a mai napig sem tudom. De hát tényleg csak meg volt zavarodva. De akár egy gyilkos is lehetett. Fogalmam sincs, hogy mit akart. Lehet, ki akart rabolni. Vagy ki tudja még, milyen szörnyűségek forogtak a fejében. Azt hiszem, az egyetlen ok, amiért elment, mert fogalma sem volt, hogy hol a nővérem, Wendy. Azt hitte először, hogy a házban van. Annyira rettegtem, miután elment, és ezzel együtt a hirtelen jött bátorságom is elillant, hogy fent maradtam az éjszaka hátralévő részében. Nem hívtam Zsarukat, nem hívtam senkit. Az egyetlen ember, akinek elmondtam, mi történt, az a nővérem, Wendy, aki másnap tért haza. Addig csak ültem egy hintaszékben, szorongattam a macskámat, hintáztam és sírtam. Ébren maradtam másnap reggelig, amíg a nővérem haza nem ért. A leírásom alapján fogalma sem volt arról, ki lehetett a furcsa srác, de ekkor ő is mondott nekem valamit.
Néhány napja kezdődött,
kezdte.
Olyan, mintha követne valaki.
Ha tetszenek a történetek, és szívesen hallanál még hasonlókat az előadásomban, iratkozz fel a YouTube csatornára, de ha hozzám hasonlóan te is podcast rajongó vagy, keresd a Rémálmok könyvtára Hátborzongató Történetek podcastjét a legnépszerűbb platformokon. A YouTube csatorna és a podcastek közvetlen elérhetőségét a leírásban találod.